Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 95. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 95. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Gyertek, örvendjünk mindnyájan. Helyünket. Folytassuk a mi Urunk dicsőítését, örvendezve énekeljük megkezdett Zsoltárunknak, 95. Zsoltárunknak második, harmadik és negyedik verseit, mert hatalmas az Úr Isten. Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökön örökké. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, A heidelbergi KT 42. úrnapjának kérdéseit és a ráadott feleleteket Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és feleletek a 8. parancsolathoz kapcsolódnak, amely így hangzik: ne lopj.
Mit tilt meg Isten a 8. parancsolatban? Nem csak azt a lopást és a rablást tiltja meg, amelyet a világi felsőbbség is büntet, hanem lopásnak nevezi mindazt a gonosz cselekedetet és szándékot is, amely által felebarátunk tulajdonát akár erőszakkal, akár a jogosság látszata alatt magunkhoz akarjuk ragadni. Mint például hamis súly, mérték, árucik, pénz által, vagy uzsorával, vagy bármi más módon, amit Isten megtiltott. Ehhez számítandó még mindenféle fösvénység, és Isten ajándékainak mindenféle haszontalan tékozlása is. Mit kíván Isten e parancsolatban? Azt, hogy felebarátom hasznát, tőlem telhetően előmozdítsam, vele úgy cselekedjem, amit akarnám, hogy mások velem cselekedjenek. És hűségesen dolgozzam, hogy a szűkölködőkön szükségében segíteni tudjak.
Kedves testvéreim, Isten igéjére figyeljünk a továbbiakban. Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első leveléből olvasom. E levél az első korintusi levél 10. fejezetéből, a 10. fejezet első 13 verséből, ahol ezeket találjuk megírva. Nem szeretném, ha nem tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki jeledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni, inni és felkelt játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztust se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Isten áldó kegyelme, szent lelkének megvilágosító jelenléte legyen és maradjon velünk, hogy megérthessük hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mert biztos kősziklát rendeltél nekünk a te fiadban, a megígért messiásban, megváltónkban, Jézus Krisztusban, aki megáll örökké, és aki megtart mindenkit, aki őre áll, építi életét. Áldunk és magasztalunk téged ígédért, amely ehhez a te fiadhoz, Jézus Krisztushoz vezet bennünket, és amely által tanítasz bennünket, hogyan épüljön fel a mi életünk, nem múlandóságokból, nem veszendő dolgokból, hanem igaz és szent dolgokból, erre a kősziklára, Jézus Krisztusra. Köszönjük neked, hogy te ma is hívogatsz bennünket, hogy válasszuk életünknek őt alapjául. És köszönjük, hogy tisztogatod a mi látásunkat, hitünket, értelmünket, hogyha már ő rajta áll a mi életünk, akkor a jó alaphoz mérten építsük és gondozzuk a mi életünket. Így köszönjük meg neked a számunkra elkészített ígét, amelyet elénk hozol, amelyen keresztül tanítasz, fegyelmezel és hívogatsz bennünket. Köszönjük neked ezt a kegyelmet, ezt a velünk való törődést, az utánunk való járást, és köszönjük neked azt a szeretetet, amellyel úgy szeretsz bennünket, hogy mi ne tudjunk neked ellenállni. Így kérjük most is ezt az ellenállhatatlan szeretetet, amelyre kiérdemesültek egyáltalán nem vagyunk, de amelyet mégis megmutattál nekünk, és amelyben újból és újból részesíted a tieidet. Légy hozzánk kegyelemmel és irgalommal, hogy dicsőíthessünk téged szívünknek teljes örömével, hitünkkel és engedelmességünkkel. Amen. Folytatva könyörgésünket az ige hirdetés hallgatására, a 166. dicséretünk első és második versének éneklésével készüljünk. A 166. dicséretünk első és második versét énekeljük tehát. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott ige szakaszból, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első leveléből, a levél 10. fejezetéből, a 11., valamint a 12. versből olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Kedves testvérek, a korintusi gyülekezet, az egykori korintusi gyülekezet dolgaival ismerkedünk ezekben a napokban, amikor bibliaolvasó kalauzunk szerint olvassuk az Új Szövetségből kijelölt ígét. Egy nagyvárosi gyülekezet volt a korintusi gyülekezet, és ahogyan ez lenni szokott, ott, ahol sűrűn élnek az emberek egymáshoz közel, ott mindig különösen erősen hat a korszellem. Erre a gyülekezetre is hatott annak a korszaknak a szellemisége, és úgy tűnik ebből a levélből, hogy ez a hatás igen-igen mélyen érintette a gyülekezet egészét. Olyan világ volt a korintusi keresztjének világa, amelyben nekik a keresztjén hitet meg kellett élni, ahol nem a direkt ateizmus virágzott, hanem ennek egy másik változata, a bálványimádás. Abban a korszakban nem volt szégyen az, ha valakinek volt istene, és a kor a különböző bálványokban találta meg azokat az isteneket, akikben reménykedtek, akiktől segítséget vártak. Ateizmus volt ez, mert azok az istenek bálvány istenek voltak, de mégsem direkt ateizmus, amit mi sokkal közelebbről ismertünk, vagy ismerünk, ahol az emberek tagadják Istent, tagadják az isteneket, és ahol az a vallás, hogy nincs vallás. A gyülekezet tagjai ebből a közegből jöttek és érkeztek, magyarán a legtöbbjük gyermekségétől fogva a családjában a különböző bálványkultuszokkal volt kapcsolatban, és a bálványokat tisztelte. Aztán, amikor elért hozzájuk az evangélium, melyet hirdetett az apostol és sokan mások még rajta kívül, akkor egy más gondolkozást, más életvitelt nyertek ezek az emberek. Isten lelke újonnan szülte legtöbbjüket, elfordultak a bálványoktól, az emberek kreálta hamis gyenge istenektől, és odafordultak a mindenható Istenhez Jézus Krisztus által, a belévetett hit által. Azt is értették ők, hogy ez a változás az életükbe, a hitük, meggyőződésük irányának teljes megváltozása azt is jelenti, hogy másféle életvitelben kell élniük. Azonban, ahogy mondtam, erősen hatott rájuk a korszellem, a múltjuk, és ezek a változások az ő életükben nem mentek olyan egyszerűen végbe. Újra és újra beköszönt és bekéreckedett életükbe a kísértés, hogy tudnélik a régi életvitelüket valahogyan ötvözzék az új gondolkozással. A régi gyakorlatot akarták valamilyen módon átültetni az új tartalomra. Mintha nem ismerték volna Jézusnak azt a mondását és tanítását, hogy az új bort új tömlőbe kell tölteni. Hiszen ha az új bort a régi tömlőbe teszik, amely állatbőrből volt, és együtt öregedett meg a borral, a benne lévő borral, azt mondja Jézus, ha az új bort beleteszik egy ilyen megöregedett, már mozgásra képtelen tömlőbe, akkor az el fog repedni, és elvész a tömlő is, meg elvész a bor is, amit beletöltöttek. A régi nem alkalmas az új hordozására. De mintha ezt Korintusba nem értették volna, mintha mégis megpróbálták volna bizonyítani, hogy nálunk összefér. Pál azon fáradozik, hogy Jézus igazságát megértesse velük. Amikor olvassuk ezt a levelet, akkor ezekkel a problémákkal, pontosabban ezzel a problémával találkozunk. Az egyik legfőbb probléma tehát az volt, hogy a korintusiak nem ismerték fel azt, hogy a keresztény élet nem egy olyan szabad élet, amelyben nincsenek határok. Nem ismerték fel azt, hogy a keresztény szabadságnak is vannak határai. Amikor korábban bálványimádóak voltak, akkor teljesen szabados életet éltek. Gyakorlatilag a bálvány imádó emberek életébe minden belefért. Egy erkölcsi határtalanság jellemezte őket. És sokan úgy gondolták, hogy ami már keresztények lettünk, akkor ez a határtalanság, ez a szabadság átültethető a keresztény életvitelbe is. Ennek megfelelően ugyan hívőknek vallották magukat, de olvasunk ebben a levélben arról, hogy rendkívül erkölcstelenül éltek. Olyan erkölcstelenül éltek, olyan dolgokat is bevállaltak, mai nyelven szólva, amit még a koruk emberei, a bálvány imádó emberek sem mertek megcsinálni. Ugyan hívőnek vallották magukat, de egymással veszekedtek. Rivalizáltak egymással, ki a nagyobb, ki kinek a híve, ki hova tartozik. Aztán azt olvassuk, hogy bírálgatták egymást. Ugyan mindannyian hívőnek vallották magukat, de abból éltek, hogy egymás fejére igyekeztek állni. Kihívóan fitoktatták vélt keresztény szabadságukat. És mintha sportot csináltak volna abból, hogy ki mer messzebbre elmenni a gyülekezetben. Ki mer egyre nagyobb dolgokat bevállalni. Így írja meg nekik ebben a helyzetben Pál apostol a korintusi levelet, és itt a 10. fejezetben, a fölolvasott szakaszban azt olvassuk, hogy az apostol figyelmezteti őket, és arra inti őket, vigyázzanak. Azt mondja nekik egy nagyon szép képpel, aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Azt mondja Pál apostol nekik, hogy kedves korintusi testvérek, ti erősnek érzitek magatokat. Ti úgy érzitek, hogy mindaz, ami ott van közöttetek, az legális és jó. Ti biztosnak képzelitek magatokat a hitetek dolgaiban. Ha kell, még engem is megbíráltok, de figyelmeztetlek benneteket. Miközben úgy érzitek, hogy álltok, vigyázzatok, mert az öntelt ember könnyen eleshet. Vigyázzatok, hogy el ne essetek. Nyilván egy ilyen figyelmeztetés egy tekintélyes embertől jól jöhet, de az apostol tudta, hogy a korintusiak gondolkozása akkor, amikor ezt a levelet megírta, már erősen elhajlott. Ezért az ő figyelmeztetését, hogy annak súlyt adjon, megtolja egy példával. És az Ószövetségből hoz eléjük példát, azon szemléltetve egy hasonló helyzetet Isten akkori gyülekezetének életéből, ahol hasonló helyzet volt, amelyről azt mondja az apostol, mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül íratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Azt mondja az apostol a korintusiaknak, hogy volt már ilyen helyzet az Isten gyülekezetében, mint amiben ti is vagytok. Tanuljatok abból, ami akkor történt. Nem kell ugyanarra a sorsra jutni, amire azok jutottak, noha mi sokkal később élünk, de ugyanahhoz az Istenhez tartozunk, akihez ők is tartoztak, Mondhatnánk, ugyanahoz a gyülekezethez tartozunk, időben ugyan távol egymástól, de az Istenünk közös, és nézzétek meg, hogy az Isten mit csinált egykor velük. És tudjátok meg, hogy az Isten veletek is ugyanezt fogja tenni. Ha ti megmaradtok mindabban, amiben most vagytok, és nem tanultok a régiek példájából, a ti sorsotok ugyan az lesz. Pál atyákról és elődökről kezd beszélni, akik a felhő, azaz Isten jelenlétének jele alatt voltak, és azt mondja, mindnyájan átmentek a tengeren, ugyanazt a lelki eledelt ették és itták. Pál apostol úgy mutatja be nekünk a zsidó népnek a szabadulását, és a pusztai vándorlását, hogy azokban a sákramentumokra utal. Hiszen azt mondja, azok átmentek a tengeren, megkeresztelkedtek, és lelki eledelt ettek, és lelki italt ittak, mintha az úrvacsorára utalna az apostol, hogy mélyítse a közösséget, az együttlátást a korintusiak és a régi történések között. Hogy megértesse velük azt, hogy ne gondoljátok, hogy ez egy régi történet, más nép, más közösség, és talán az Isten is más volt velük, és velünk az Isten elnézőbb. Azt mondja, értsétek meg, az is Isten gyülekezete volt, ahol jelen voltak az Istennek ugyanazon sákramentumai, mint amelyekkel ti is éltek Korintusban. Tehát olyanokról szól, akik akkor, az atyák idejében Isten gyülekezetéhez tartoztak, és éltek azokkal a sákramentumokkal, amelyeket Isten akkor adott nekik. És egyenesen azt mondja Pál apostol, hogy Krisztus is velük volt. És talán csodálkozunk azon, hogy lehetett több ezer évvel Jézus születése előtt Krisztus azokkal az emberekkel. Nagyon fontos, hogy ezt értsük, hiszen Pál apostol arra utal, hogy Isten ígérete alatt voltak ezek az emberek. Mert Krisztus azt jelenti felkent. Isten ígérete tulajdonképpen Krisztus. A felkent, aki majd legyőzi a kígyót, annak fejére fog taposni. Ezek az emberek Isten ígérete alatt voltak, a Krisztus ígéretét hordozták, hiszen az ő ősatjuk Ábrahám arra nézve kapott Istentől ígéretet, hogy egy nép származik belőled, és abból a népből majd lesz egy valaki, akiben megáldatik a földnek minden nemzetsége. Azt mondja az apostol, ezek nem akárkik voltak. Isten ígéretének a hordozói voltak. Nem migránsok voltak. Azok a zsidók, akik elindultak Egyiptomból. Mert ők nem az egyiptomiak üldözése miatt menekültek el Egyiptomból. Nem is gazdasági ki vagy bevándorlók voltak, testvérek, akik a jobb élet reménysége alatt Kánaán felé vették az irányt. Hanem azt mondja az apostol, hogy Isten vezetése alatt álló népcsoport voltak, akik Istenük ígéretei alapján voltak úton atyáik földjére, amit Isten Ábrahámnak ígért. Magyarán ezek ott a pusztában hazafelé mentek. Hosszú idő óta nem volt otthon ez a nép, 400 éve nem voltak már odahaza, de most, amikor vándoroltak ott a pusztában, hazafelé mentek, és az Isten ígéretével mentek hazafelé. Amikor ezt olvasjuk, akkor dobban a szívünk, és azt mondjuk, hogy milyen jó lett volna közéjük tartozni. Isten ígéretének a hordozói voltak ők. Isten csodálatos szabadulást adott nekik. Isten vezette őket a rég nem látott haza felé. És akkor megdöbbent bennünket Pál apostolnak a gondolata, aki úgy folytatja, de többségüket nem kedvelte az Isten. És azt mondja úgy, hogy elhullottak a pusztában. Testvérek, ez nagyon kemény és megütköztető kijelentés, és valójában tény. Mert Pál apostol semmi olyat nem ír le, ami nem lett volna megírva a zsidók történetében. De most, ahogy ezt együtt látjuk, nagyon megütköztet bennünket. Hogyan? Miért nem lelte Isten bennük a kedvét? És miért nem érték el az ígéret földjét? Hogy juthatott ez a nép ilyen helyzetbe? Hogy nem értek célba? Talán a céllal volt baj? Vagy Istennel volt a baj? Pál apostol világosan érteti meg a korintusiakkal, és most velünk is azt, hogy nem a céllal, nem Istennel, hanem ezeknek az embereknek a szívével volt a baj. Jó cél felé tartottak, azt olvassuk, hogy részesedtek Isten ajándékaiban, de többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Testvérek, amikor ezen a vasárnapon eljövünk ide Békás-megyerre, a Békás-megyeri gyülekezetbe, Isten házába, akkor Isten úton lévő közösségének tagjaiként tesszük meg ezt. Annak az Istennek a közösségéhez tartozunk a látható egyházban, amelyhez tartoztak az atyák, akikről Pál apostol beszél, akikhez tartoztak a korintusiak, akikhez azt a levelet írta, és akikhez tartozunk mi is. Egy közösséghez tartozunk, noha időben nagyon messze esünk egymáshoz. Ahhoz a közösséghez, amely Isten népe, amely Isten népének vallja magát ebben a világban. De az, amit az apostol leír, nagyon megdöbbentő, mert nem csak akkor volt igaz a régi időben, a pusztai vándorlás idején, nem csak Korintusban volt igaz, hanem minden időben igaz, hogy mégsem fog mindenki célba érni. Noha ahhoz a közösséghez tartozunk testileg, amelyik a jó cél felé halad, de lehet, hogy ebben a közösségben azok közé tartozunk, akikben az Isten nem leli kedvét. Lehetséges ez? Testvérek, azt gondolom, hogy mindenféleképpen lehetséges, és ahogy az apostol akkor leírta, most hirdetem nektek azt, hogy mindez, ami régen, s aztán Korintusban lezajlott, példává lett a mi számunkra. Példává lett a mi számunkra, akik az utolsó időkben élünk. Figyelmeztetésé lett a mi számunkra. Testvérek, minden időben hajlanak arra a keresztjének, mi is hajlunk arra, hogy megelégedjünk azzal, hogy testileg Isten egyházához, egy keresztény gyülekezethez tartozunk. És ezen az úton, amelyet járunk életünkben, amely úton valamikor bekapcsolódtunk egy keresztény közösségbe, a mi esetünkben talán ide, Békás-megyerre, Mindannyiunkat megkísért a kornak a szelleme, amely a mi régi életünkön keresztül akar leginkább beszüremleni a hívő életünkbe. A probléma a keresztények között örök, hogy tudnélik a régit, a jelenlévőt, akarjuk az új tartalommal ötvözni. Mindannyian olyan környezetből jövünk, ahol talán nem volt természetes az, hogy egyetlen Isten van. Az élő és mindenható Isten. Sokunk élete nagy részét hitetlenül élte le. A maga gondolatai, a maga istenei, a maga erkölcsi nívója alapján élte az életét. De amikor Isten jónak látta, hogy ebbe a közösségbe hívjon és vezessen bennünket, és megértesse velünk azt, hogy van egy másféle gondolkozás, hogy csak egyetlen Isten van, akiben érdemes bízni és hinni, akkor nyilvánvalóan megértettük azt is, hogy a régi életünk dolgai, amelyek arra épültek, hogy nincs Isten, nem folytathatók tovább, akkor, ha mi azt mondjuk, van Isten, sőt egyetlen Isten van. Talán megértettük azt, hogy sok mindentől meg kell válnunk, és sok mindennek búcsút kell mondanunk, ami életgyakorlatnak az volt az alapja, hogy Isten nincs. Talán megértettük, hogy dolgokat nem lehet tovább csinálni úgy, ahogy eddig csináltuk. Mert ha Isten van, és ha hittük, és hiszük, hogy Isten van, akkor hinnünk kell azt is, hogy ennek az Istennek rendje van. Hogy ez az Isten bíró, aki megítél, és számon kér. És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a mi szabadságunk mégsem egy határok nélküli szabadság. De mi az, amivel mindannyian szembesülünk az életünk folyamán, testvérek? Az az, hogyha túl komolyan veszük az Istent, akkor elszigetelődünk ebben a világban. Akkor nagyon élesen kiderül a mi életvitelünkről az, hogy ez teljesen más, mint ahogy körülöttünk az emberek élnek. És a legtöbb hívőt ma is, de minden időben megkísért az a gondolat, hogy ne akarják kilógni annyira a sorból. A világnak olyan sok szépsége van, olyan sok jó dolog van ebben a világban, amit be kéne hozni, be kéne ötvözni. Jön a kísértő, és nyomja a mi régi életünk reflexeit. És a hívő emberek sokszor nem lévén elég figyelmesek, ezekben a kísértésekben újra és újra elbuknak. Olyan világban élünk, testvérek, ahol erkölcsi határtalanság van. A korintusi világ ez, az egyiptomi világ, ahol nincsenek az erkölcsnek határai. Miközben küzdünk az emberi szabadság jogokért, tulajdonképpen egy olyan világ épül föl körülöttünk, testvérek, amelyekben nincsenek fix határok. Nincsenek fix határok, mert kiki a maga határtalanságában élhet. Egy olyan világ épül körülöttünk, nagyon határozottan, ahol mindenkinek jogai vannak. Egy olyan világ épül körülöttünk, ahol ez a lényeg. Mihez van jogunk? És senki nem akar tudni arról, hogy mi a kötelességünk. Milyen keményen neki mentek Magyarország miniszterelnökének, amikor néhány táblát kitábláztak ebben az országban hónapokkal ezelőtt, arról, hogy akik ebbe az országba lépnek, van kötelességük. van kötelességük, mert van egy rend ebben az országban, amihez elvárjuk az alkalmazkodást azoktól, akik belépnek ebbe az országba, és itt akarnak átmenni, vagy lakni, vagy akármit csinálni. Nézzék meg a testvérek, mi volt rá a válasz? Az volt a válasz, hogy mik a jogok? Mik a jogok? Hogy nem lehet korlátozni senkit, mert az embernek jogai vannak. Testvérek, az a világ, ahol kiki a maga jogait hangsúlyozza, az egy káoszba forduló világ. Mert a jogok arról szólnak, hogy nekem mindent szabad. És ha nincsenek egységes határok, akkor előbb-utóbb a jogkörök ütközni fognak egymással. Abból pedig mindig baj van. Majd akkor jön egy fiatal, aki úgy érzi, joga van az idősebbet lelökni. És ki fogja azt mondani neki, hogy ehhez nincs jogod? Mi alapján fogjuk azt mondani, hogy ehhez nincs jogod? Egy történetet hallhattunk nemrégiben egy budapesti tömegközlekedési eszközön játszódott a dolog, ahol egy anyuka és egy gyermeke ült, és a gyermeke rugdosta a szembe lévő utast. És ez az utas egy idő után úgy megjegyezte, hogy hát jó volna nem rugdosná engem. És a gyermek anyukája nekiesett az utasnak, hogy az ő gyermekének joga van ehhez. Aztán ott állt fölöttük egy fiatal ember, aki odalépett az anyukához és leköpte. És azt mondta, hogy én is azok közül való vagyok, akiket így neveltek. Jogom van nekem is. Testvérek, életszerű ez a példa, de félelmetes. Az a világ, amifelé haladunk, ahol nincs erkölcsi határ. Milyen világban élünk? Ahol mindenki mindent okosba akar csinálni. Ügyeskedve. Ahol nem probléma az, hogyha egymást megcsaljuk. Ha egymáshoz hűtlenek vagyunk, ahol nem probléma a gonoszság, sőt, bele van kalkulálva mindenbe. Sokszor már a jó téteményt se tudjuk örömmel fogadni, mert arra gondolunk, hogy milyen szándék áll e mögött. Ki akar kihasználni? Ki akar nekem rosszat? Mert annyira részévé lett az erkölcsi szabadosság a mi világunknak. Ez a korszellem hat ránk, ebből jövünk Istenhez, ahhoz az Istenhez, aki azt mondja nekünk, hogy vannak határok. És ki az, aki a régi életének mindent meghatározó szabadságát ne akarná valahogyan integrálni a hívő életbe? Ki az, akit ne kísértene az, hogy jó, hogy az Istenhez tartozok, de miért nem szabad nekem hűtlenkednem? Miért nem szabad egy kicsit csalnom? Azt mondja az apostol annak a gyülekezetnek, és azt üzeni nekünk is, hogy Isten nem változott, a cél sem változott, amifelé ő vezet bennünket, de baj van, mert elhullhatnak a mi közösségünkből is sokan, akiket nem kedvel az Isten. És megkérdezzük, miért? Hol van a baj? A szívvel van mindig a baj, testvérek. A szívvel van a baj. A szívünkkel van a baj. És ha te célba akarsz érkezni, Isten országába, az ő szeretetébe akarsz megérkezni, ha az Isten áldását akarod tudni az életeden, akkor újra és újra a szívedet kell megvizsgálni, és a szívünket kell megvizsgálni. És az apostol nagyon szépen, most nem kell megijedni, elmondja, hogy mi volt a baj a régiek szívével, és 5 problémát sorol föl. Nem fogunk ma mind az 5-ről beszélni, úgyhogy ne féljünk, nem kési le senki a hévet. 5 területet jelöl meg az apostol, ahol azt mondja, baj volt azoknak az embereknek a szívével. És ez az 5 terület, testvérek, olyan terület, amely érintette a korintusiak szívét, és amely öt terület, úgy gondolom, minden időben, így ma is érinti Isten gyülekezetének a szívét. Mit mond az apostol? Milyen problémáik voltak a szívükben, azoknak a régieknek? Azt mondja, gonosz kívánságok voltak bennük, bálványimádás volt bennük, paráznaság jellemezte őket, kísértették az Istent, és végül azt mondja, zúgolódtak. Öt szívbetegség, ami Isten népét újból és újból kísérti, és sajnos jellemzi is. Kétszer is azt mondja az apostol, hogy ami velük történt, példaképpen történt, hogy mi tanuljunk abból. Azt mondja, gonosz kívánság volt az ő szívükben. A Vörös-tengeren átkelt zsidók tápláléka a manna volt. Isten adta ezt az eledelt nekik napról napra. Nem lehetett belőle betárazni, mert azt olvassuk, hogy aki többet szedett az egynapi adagjánál, annak a fölöslege tönkrement, megrohadt, megpenészedett, fogyaszthatatlanná vált. A hét utolsó előtti napján lehetett kétszeres adagot szedni belőle. Gyakorlatilag így Isten népe ott a pusztában teljesen egyforma maradt abban a tekintetben, hogy kenyerük Istentől származott, és mindenki egyformán részesedett abban a kenyérben, a szüksége szerint. Isten gondviselése volt ez egy olyan népen, amely jött a rabszolga sorsból, a nehézből. Akik valaha nehézben éltek, azok tudják, hogy milyen nagy kísértés az, hogyha egyszer hirtelen sok adatik neki. Az ember végtelenül mohó, nem tud betelni semmivel. És aki a szegénységből jön, úgy gondolja, végül majd semmi sem elég. Jézus azonban kegyelmes volt hozzájuk, mindenki egyformán kapott, szükségén megfelelően részesedhetett a kenyérben. Azonban azt olvasjuk a zsidókról, hogy másféle táplálékra kezdtek vágyakozni, és felidézték magukban az egyiptomi élet dolgait, a húsos fazekakat, amelyek mellett ültek, a zöldségeket, amelyeket ott ettek, és nagy vágyakozás és sóvárgás támadt a szívükben, noha ott volt a kenyér, nap mint nap, de azt olvassuk, hogy megkeseredett a szívük. Amikor Mózes közöttük járt a táborban, akkor mindenfelé csak síránkozó embereket látott, akik azon sírtak, hogy nem jó az eledel, nem jó a koszt, amit Istentől kapnak. És Mózes úgy állt oda Isten elé, hogy én tehetetlen vagyok. Mit csináljak most ezzel a néppel? Nagyon fontos dolog az, ami ott történt, hiszen kétszeresen is vétkeztek a zsidók. Egyfelől megvetették Isten hozzájuk való jóságát, amit minden nap gyakorolt feléjük, amelyben megmutatta nekik azt, hogy itt vagyok veletek, és fontosak vagytok nekem. Másrészt a régi életük tisztátalan ételei után vágyakoztak, olyan dolgok után, amelyeket Isten egyszer s mindenkor az ő életükbe lezárt, mert ott maradt Egyiptomban. Az Isten kihozta onnan őket, és ezzel az ő életüknek az a szakasza és része lezárult. Amikor Mózes elmondja Istennek, hogy tehetetlen, akkor Isten megoldást ad, azt mondja, majd adok én húst nekik, és akkor érkeznek a táborra a fűrjek. És azt olvassuk, hogy ezek a kis madarak, amiket a szél hoz oda, ott repülnek olyan magasságban, hogy a zsidók el tudják őket fogni, és ők jól bespájzolnak belőle. Jól bespájzolnak. Biztos, ami biztos. Most végre itt a hús. És azt olvassuk, hogy mohón eszik a húst. És akkor az Isten megbünteti őket telhetetlenségük miatt. Az Úr keze sújt rájuk, és meghalnak egy csomóan. És amikor eltemetik őket, annak a helynek ezt a nevet adják, Kibrótáva, ami azt jelenti kívánságok temetője. Kívánságok temetője. Testvérek, Isten megmutatta akkor annak a népnek azt, hogy gyűlöli azokat a kívánságokat, amelyek ajándékai megutálásából származnak, és amelyek a mértéktelenségből támadnak. Isten ajándékai, ami életünkről való gondviselése, a hívő emberek életének része. De amikor mi Isten hozzánk való jóságát, amelyet megmutat abban, hogy kenyér van az asztalunkon, megvetjük, amikor ezt már nem tartjuk természetesnek, amikor erről úgy gondolkozunk, hogy ez nekünk nem elég, amikor emiatt síránkozunk, vegyük tudomásul, hogy ez Isten személyét sérti. Aki nem opcióként, hanem természetes dologként ígérte meg az ő népének, hogy gondot visel róluk. És ez mindenkire igaz, aki Isten gyermeke. Hogy az Isten elrendeli a mi táplálékunkat és eledelünket. Testvérek, egy telhetetlen világban élünk. Egy olyan világban élünk, ahol a szükségeinknek sokszorosát halmozza föl ez a világ élelmiszerekből. És ahol megtermeljük az élelmiszert a jobb kezünkkel, a ballal meg azon küzdünk, hogy hogy semmisítsük meg, mert megromlott. Ilyen a hívő ember is sokszor. Spájzolni akarunk. Biztonságot akarunk magunknak. Többet, mint amire valójában szükség van. Isten azt mondja, vigyázz, én vagyok a te gondviselőd. És ha te szívedben olyan kívánságok fogannak meg, amelyek megvetik az én jótéteményemet, amelyek által te leírsz engem, akkor én azokat a kívánságokat utálom. Ne légy mértéktelen. Ahogyan egykor azok az emberek is mértéktelenségbe estek. Ne légy ilyen. Testvérek, azt mondja Pál apostol, például adatot meg nekünk. Kedves korintusi testvérek, vigyázzatok, mert a kívánságok, a gonosz kívánságok, amelyek fölgyúlnak a ti szívetekben arra, hogy nektek több legyen, azok mind arra mennek ki, amire a világba kimegy. Ha tele van a spájzom, ha tele van a raktáram, akkor nyugodt lehetek. Van mihez nyúlnom. De az Isten nektek gondviselést ígért. És az ő gondviselését napról napra megújítja rajtatok. De ha ti ezt nem hiszitek el, ha ti a gonosz kívánságaitok miatt keseregtek, akkor tudjátok meg, hogy ugyanúgy sértitek az Istent, ahogyan azok is sértették, és mit mond az apostol? Lássátok meg, elvesztek az úton, nem mentek be az ígéret földjére. Testvérek, talán erre a mai vasárnapra az a mi házi feladatunk, hogy egy kicsit átgondoljuk mindezt. Egy telhetetlen világban élünk, amely mindig többet kíván, mert akkor véli magát biztonságban, ha tele a kamra. Vajon nem hat-e ránk, vajon nem sírunk-e sokszor a sátraink előtt azért, mert nekünk nincs annyi, mint másoknak. Az Isten utálja ezt a vágyakozást. Az Isten előtt ez a kívánság gonosz. És az Isten nem tekintett el ennek a büntetésétől a zsidók között. Miért? Hogy például legyenek nekünk. Vizsgáljuk meg a kívánságainkat, vizsgáljuk meg a mi gondolatainkat Isten gondviseléséről, a mi egész életgyakorlatunkat, testvérek, hogy az vajon arról beszél-e, hogy mi ráhagyatkozunk az Istenre, hogy mi bízunk Istenben, aki az életünket megváltotta, aki kihozott bennünket a kárhozatból, bízunk-e abban annyira, hogy el fog segíteni bennünket az örök életbe. Vagy úgy gondoljuk, hogy ő ezt ott megtette, lelkileg segített, de a testi dolgokban nekünk kell okoskodnunk, meg ügyeskednünk. Adja az Úr, hogy őszintén tudjunk Isten elé állni, és amiben kell magunkat megalázni, hogy azok közé ne tartozzunk végül, akiknek többségét nem kedveli az Úr. Amen. Jertek testvérek, fennállva, énekeljünk most, mielőtt imádkoznánk, a 641-es énekünket, a barna énekes könyvünkben található ez az ének, mindhárom versével énekeljük. A 641-es énekünk így kezdődik, Jézus, téged kereslek. Testvérek, és meghajtva fejünket imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki örök, hű és igaz Isten vagy. Nem változol, hanem mindig ugyanaz maradsz. És miközben intesz és feddesz bennünket, hogy minden hitetlenségünk, mohóságunk, mértéktelenségünk, sóvárgásunk megveti a te gondviselésedet, és ez utálatos te előtted. Köszönjük, hogy emlékeztesítesz is egyúttal bennünket arra, hogy a te gondviselésed örök, amely nem szűnik meg a téged félőkön. Urunk, köszönjük, hogy tükröt állítasz elénk, és arra kérünk téged. Segíts, hogy ebben a tükörben magunkat megvizsgálhassuk, hogy nehogy azok közé soroltassunk, akiket ma sem kedvelsz, noha testileg talán ide tartoznak, de szívükben idegenek tőled. Ragadd meg a mi szívünket, fordíts magadhoz, és segíts meg bennünket, hogy a mi hozzád való tartozásunk elhasson a mi egész életünkre, a mi vágyainkra, a mi cselekedeteinkre, beszédeinkre, érzelmeinkre. Köszönjük te neked azt, hogy te szereted a népedet. Köszönjük, hogy te tisztogatsz bennünket. Köszönjük, hogy jó cél felé irányítod a mi életünket. Alfelé, a hazafelé, ahol nem lesz sírás, nem lesz könny, ahol te leszel minden mindenekben. Taníts bennünket úgy élnünk és járnunk, úgy cselekednünk, beszélnünk és gondolkoznunk, mind akik hisznek te benned és a te ígéreteidben. Adjad, hogy ahol kell, ott a régi tömlőt elvessük, és azt az újat, amelyet tőled kaptunk, azt az új tartalmat, azt az új szívet, hadd öltöztessük új életvitelbe is. Kérünk téged, áld meg így az elkövetkezendő hetünket, és könyörüljél meg rajtunk, hogy annak a kornak a szellemisége, ha hat is ránk, el ne hajtson bennünket tőled, amelyben élünk. Amen.